útra, hogy juthassak a mennyei jusra. Úgy bocsáss el engem a nagy útra. Amen.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4, és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Hírek a Szent István Rádióban.
Advent első vasárnapján Erdő Péter bíboros prímás az esztergomi bazilikában mutatott be szentmisét. A plébánia közössége ez alkalomból köszöntötte a főpásztort aranymiséje alkalmából. Az ünnepi liturgia után a bíboros megáldotta a belvárosi kálvária kápolnát és a keresztutat, melynek 14 stációját Esztergom városa közadakozásból újította fel. Készüljünk a kis Jézussal való találkozásra, fogalmazott Erdő Péter. A budapesti Szent Ferenc Kórház csapatának vezetésével Csád fővárosában sikerrel zárult az a 10 napos orvosmisszió, amelynek során a magyar szakemberek a helyi egészségügyi dolgozók továbbképzésében vettek részt, közölte a kórház az MT-vel. Több sikeres műtéti beavatkozást is végeztek, és egy önállóan működő, a világ más pontjain is alkalmazható gyógyító és oktatási modell alapját tették le. A program a Hungary Health támogatásával tavaly indult. Magyarországnak európai biztonsági egyensúlyra van szüksége, hogy ne legyen katonai fenyegetés, és biztosított legyen a gazdasági fejlődés, jelentette ki az ukrajnai háború kapcsán a miniszterelnök. Orbán Viktor a digitális polgári körök nyíregyházi rendezvényén azt mondta, részt kell venni a béketárgyalásokban, hogy nehogy a háború után rosszabbul járjon Magyarország. Orbán Viktor arról is beszélt, hazánkban vannak olyan erők, amelyek Brüsszel érdekeit képviselik, és ha az emberek a baloldalra szavaznak, akkor megadóztatják majd őket. Azzal vádolta a Tisza pártot, hogy a brüsszeli elvárásokat hajtja végre az adóterveivel is. Magyar Péter ellenzéki pártelnök eddig minden alkalommal tagadta, hogy a nyilvánosságra került iratok a Tisza adótervei lennének. A magyar miniszterelnök moszkvai látogatása után a lengyel államfő lemondta Orbán Viktorral tervezett találkozóját. Karol Navracsky kizárólag a visegrádi államfők esztergomi csúcs találkozóján vesz részt, ahol a térség biztonsági helyzete kerül napirendre. A béketárgyalások folytatásáért elutazott az Egyesült Államokba az új vezetésű ukrán delegáció. A küldöttséget Rustem Umerov, a Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanács titkára vezeti, a lemondott Andriy Jermák helyett. Volodymyr Zelenszky ukrán elnök kiemelte, a tárgyalócsapat feladata, hogy gyors és érdemi lépéseket dolgozzon ki a rendezés előmozdítására és a béke elérésére. Az Egyesült Államokban folyó béketárgyalásokon a feleknek több vitás kérdést is rendezniük kell. Kijev továbbra is elutasítja Moszkva követeléseit. A hét első felében majd amerikai tisztviselők Moszkvába is ellátogatnak további egyeztetésekre. Az amerikai elnök külön megbízottja Steve Witkoff azt javasolta, hogy Ukrajna inkább 10 éves vámmentességet kérjen Washingtontól a frontvonalakra szánt Tomahawk rakéták helyett. Erről számolt be az amerikai The Wall Street Journal, az orosz TASZ hírügynökség szemlézése szerint. Alapban arról volt szó, hogy a külön megbízott azt magyarázta Ukrajnának, a vámok elhalasztása tehermentesíteni az ország gazdaságát, míg egy maroknyi rakéta semmit sem oldana meg. Lezárta a Venezuela feletti és az ország körüli légteret az Egyesült Államok, jelentette be az amerikai elnök. Donald Trump már csütörtökön az amerikai hadsereg tagjainak hálaadás ünnepe alkalmából tartott videóbeszélgetésében úgy fogalmazott, nagyon közel áll az USA szárazföldi akciója a feltételezett venezuelai kábítószerkereskedő szervezetek ellen. Pályára állt a Unity kis műhold, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem 6. diák műholdja számos tudományos műszert és kísérletet vitt a világűrbe, tájékoztatta az egyetem az MT-t. Egyik újdonsága, hogy nyitható napelemszárnyai vannak, amelyekkel több energiához jut, a másik, hogy egy szintén nyitható egységen középiskolások kísérleti paneljeit helyezték el. Végül az időjárásról. A folytatásban is nagyrészt felhős lesz az ég, párával, köddel, szemerkélő esővel kell számolnunk, valamint gyenge mérsékelt széllel. A hőmérséklet a reggeli órákban 0, napközben aztán 5-6 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Jeges Mirjam kármelita nővér az Istennek szentelt életről és az imádság erejéről beszél.
Egy kőfejtőben, izzó napsütésben 3 ember dolgozik. Oda megy hozzájuk egy bölcs, és mindegyikőjüktől megkérdezi, mit csinál. Az első kicsit dühösen válaszol. Nem látod? Követ török. A második büszkén mondja, ezzel a munkával keresem meg a kenyeremet. A harmadik pedig ragyogó szemmel így felel, templomot építek Istennek. Templomot építek Istennek. Ezt a képet rávetíthetjük az ima életünkre is. Hogyan fogom fel az imát? Mit jelent nekem? Hogy állok hozzá? Nagyon fontos meglátnom, sőt, megízlelnem az ima valódi horizontját. Hát ki vagyok én, kicsi teremtmény, aki szóba állhatok a teremtővel. És Isten kifejezetten vágyódik arra, hogy velem kapcsolatban legyen. Mélységesen érdekli őt mindaz, ami velem történik, sőt, nem csak érdekli, hanem érinti is. Zsoltáros mondja, Jeruzsálemet hegyek veszik körül, népét, engem, téged, mindannyiunkat, az Úr így vesz körül, mostantól fogva és mindörökké. Mit jelent ez? Az Úr körülvesz, körülölel engem, tehát mindaz, ami velem történik, először őt éri, először őt érinti, először rajta megy át, és csak utána ér el engem. Hát kicsoda ez a mi Istenünk, aki ennyire szeret minket, aki semmit sem sokal értünk. És ez csak az egyre mélyülő, személyes kapcsolatban tárul fel. És ki vagyok én? Mi az én igazi identitásom? Keresztes Szent János, a Kármel egyik nagy szentje így ír erről. Ó, te emberi lélek, te legszebbike az összes teremtményeknek, aki annyira óhajtod ismerni a helyet, ahol kedvesed tartózkodik, hogy megkeresd és vele egyesülhess. Íme, tehát megmondtuk neked, hogy te magad vagy az a trónterem, amiben ő lakik, és az a rejtekhely, amelyben rejtőzik. Krisztus megtestesülése és feltámadása által az Atya nem csak részben szépítette meg a teremtményeket, hanem egészen szépségbe és méltóságba öltöztette őket. Így beszél keresztes Szent János az ő Isten kapcsolatából fakadó tudásában. Tudok-e így nézni magamra? Mert helyesen csak az Isten felől érthetem meg magam. Onnan világít meg engem jó szögben a fény. Isten tekintete szépségbe és vidámságba öltözteti a világot. Keresztes Szent János így fogja fel a Krisztus eseményt. Krisztus Jézus megtestesülése és feltámadása által szeretetbe és örömbe burkoltan élünk. Milyen szép ez! Milyen békét adó! Szeretetbe és örömbe burkoltan élünk. Védetten élünk, biztonságban élünk. És amikor mi most itt hittel együtt imádkozunk, de akkor is, amikor egyedül a belső szoba magányában imádkozom, tulajdonképpen mindig, még ha ez nem is tudatos, hitet teszünk Krisztus feltámadásáról, és tanúbizonyságot arról, hogy most itt jelen van, elérhető a számomra. Minden egyes hozzáintézett imával megvalljuk a feltámadását is. Hiszen amikor imádkozunk, az élő Krisztus jelenlétébe helyezzük magunkat. Tehát az imádkozó ember a feltámadás tanúja. Mi itt mindannyian a feltámadás tanúi vagyunk. Minden egyes ima során találkozunk, együtt vagyunk a feltámadt és jelenlévő Krisztussal, az evangéliumok Jézusával. Az ima voltaképpen húsvéti esemény. Krisztus talál valakit, téged, engem, akiben feltámadhat. Krisztus talál valakit, akiben feltámadhat. Szent Terézia anyánk így ír elő erről a belső várkastély 7. lakásában. Itt a 7. lakásban a húsvét nem csupán abban mutatkozik meg, hogy Teréz találkozik a feltámadottal, hanem Krisztus benne támad fel, és bevonja őt a saját életébe az Atyában. Az életnek ezt a teljességét nevezi Teréz lelki házasságnak. A feltámadt Krisztust az imádkozó már nem csupán úgy tapasztalja meg, mint aki vele van, hanem úgy, mint aki benne van, mint aki egyé teszi őt önmagával. És akkor Szent Pál szavaival mi is elmondhatjuk: élek én, de már nem én, hanem Krisztus él bennem. Az imában megélem a szőlővesző életét a szőlőtőn. Maradjatok bennem, mondja Jézus. Isten jelenlétében élni, ez az ima. Szent Terézi anyánk az önéletrajzában azonban mond egy különös mondatot is. Ez így szól: látva, milyen messze juthattok az ő barátságával, és hogy mennyire szeret titeket, tűrjétek el annak fájdalmát, hogy sokat vagytok együtt azzal, aki annyira különbözik tőletek. Tűrjétek el annak fájdalmát, hogy sokat vagytok azzal, aki annyira különbözik tőletek. Igen, a hasonlatosság kimunkálásához idő kell, türelem, bizalom és erőfeszítés, éber és virtuóz együttműködés a kegyelemmel. Mindannyiunknak több-kevesebb tapasztalatunk van arról, hogy bizony hosszú és küzdelmes folyamaton kell átmennünk ahhoz, hogy az önző, nagyra nőtt egóm átadja a helyét a valódi, hiteles, mély énemnek, és kirajzolódjon rajtam Krisztus arca. Sok igent és sok nemet kell kimondanom annak érdekében, hogy a lehető legtöbbször tudjak a nagyobb szeretet mellett dönteni. Akkor is, amikor ennek ára van. Nincs feltámadás hegek nélkül. Az imádkozás az a kohó, amiben lassan kiformálódik a belső emberem, a szív embere. És ha ez így van, akkor az imádkozás egyik legfontosabb jellemzője az, hogy a valódi imádság mindig átalakító tapasztalat. A valódi imádság mindig átalakít. Keresztes Szent János ezt az átalakulást a tűzbe vetett fahasábbal szemlélteti, amely, mikor a tűzbe vetik, először serceg, füstöl, pattog, megfeketedik, míg nem aztán végül maga is tűzzé válik. Az új ember megszületése egy egész élet programja. Nem csak a teremtett világ gondozása és őrzése van ránk bízva, hanem saját belső átalakulásunk feladata is. És csak lassan válik a szokásunká, hogy túllépjünk önmagunkon. De életünknek ebben a legnagyobb, legfontosabb művében nem vagyunk egyedül. Ahogy Nemes Ödön atya szokta volt mondani, itt Isten a fővállalkozó. És hogy ne veszítsük el lendületünket az úton, érdemes időnként visszanéznünk eddigi élettörténetünkre, és megkeresni, felidézni, újra számba venni Isten erős, átalakító szeretetének fénylő nyomait az életem útján. A kegyelem érintésének ezeket a világító kis Szent János bogarait, amelyek kirajzolják az örökké valóság felé vezető utat. A tapasztalt imádkozók azt mondják, hogy az imádság utáni lelki állapot és magatartás segít eldönteni, hogy jól imádkoztam-e. Az imádság utáni lelki állapot. Növekedette bennem a béke, a megelégedettség, a szolgálatkészség, az áldozatvállalás. Az ima élet tehát nem csupán arról szól, hogy elsajátítsunk különféle technikákat, módszereket, amiknek megvan a maguk helye, hanem valójában egy új életmódba vezetnek el bennünket. Új módon kezdünk viszonyulni a dolgokhoz, az emberekhez, az eseményekhez, a teremtett világhoz, saját magunkhoz és Istenhez is. Az imára vonatkozó elgondolásunk egyik legnagyobb tévedése talán az lehet, hogy kívülről akarunk eljutni az ima magjához, mint egy kívülről akarjuk fölépíteni. Pedig inkább úgy kellene gondolnunk az imára, mint valamire, ami már megadatott, ami már ott van a szívem legmélyén. Minden erőfeszítést, minden módszert megelőzően az imát már megkaptam ajándékba. Már ott van a szívem mélyén, nem az én alkotásom, hanem valaki másé, a léleké, a szent léleké, aki mindig bennem van, különösen is a keresztségem óta. Bennünk a lélek imádkozik, szavakba nem önthető sóhajtásokkal, ahogy Pál is megfogalmazza ezt, nyilván saját tapasztalata alapján. És mi ebbe az eredendően létező imába lépünk be, ebben veszünk részt. Szent Pál hozzá is teszi, hogy mi magunk gyakran nem is tudjuk, hogyan kell imádkoznunk. De segítségünkre siet a lélek. A gyengeségnek ez a tapasztalata része minden imának. Én magam egyedül nem is tudok imádkozni. A lélek segít nekem. A lélek siet a segítségemre. És bár az ima nagyon közel van hozzám, a legmélyebb énemben szüntelenül bontakozik, forrásozik, él, de valami miatt nem jut föl mindig a tudatos szintemig. Nincs róla tudomásom. Nem hallom meg a lélek sóhajtását a szívem legrejtettebb szentélyében. Pedig az ima ott él a mély rétegeimben. Csak nem tudom mindig fölhozni a tudatos szintig, hogy átjárhassa az egész valómat. Miért? Miért van ez így? Mert azt a mély vágyunkat, hogy imádkozzunk, ami a lélek vágya bennünk, ezt sajnos több más, kisebb-nagyobb vágy befödi, eltakarja, betemeti. Arra kell törekednem, hogy ezt a szívemben már létező imát felszínre hozzam, hogy a szívemet kiszabadítsam ezeknek a kis megkötöző vágyaknak a hálójából, hogy mindazt ki tudjam tenni magamból, ami elfordít, eltávolít ettől a legdrágább, legértékesebb kincsemtől.
Thank you.
Az imában tehát a legfontosabb tennivalóm olyan helyzetbe hozni magam, hogy lehetővé tegyem, lehetővé váljék ennek a tudattalan imának a feltörése a tudatomba. Vagyis az igazi teendőm az akadályok eltávolítása. Elhordani az ima útjába álló akadályokat, kitisztítani az eltömődött forrást, és akkor, mondja keresztes Szent János, amint a nap fölkel reggel, hogy besüssön házadba, ha kinyitod az ablakodat, az Úristen is be fog hatolni az üres lélekbe, és meg fogja azt tölteni kincseivel. Mert Isten, mint a nap, úgy van a lelkek fölött, hogy közölje magát velük. Sajnos már nem tudunk mindig olyan könnyed természetességgel társalogni az Úrral, mint ahogy Ádám tette a paradicsomkertben. Akkor az imádkozás természetes volt. Szabadon, magától értetődő egyszerűséggel folyt a forrásból. A bukás óta az ima gyakran nehéz, és gondolom, erről mindannyiunknak van tapasztalatunk. Szüksége van a szívemnek igazi gyógyulásra. Jelen kultúránkban nagyon nehéz összeszedetnek lenni. A kommunikációs eszközök hihetetlen fejlődése és lehetőségei azt a kockázatot is rejtik, hogy állandóan kifelé fordulva éljek. Mindig online legyek. Állandóan új benyomásokat, új élményeket keresünk. És ez azt hozza magával, hogy saját magunk felszínén maradunk. Felületesen, felszínesen élünk. Pedig arra kaptunk meghívást, hogy élő imádsággá váljunk. Élő imádsággá váljunk. Azzá, akik a legeslegmélyünkön valóban vagyunk is. Én most még két kapaszkodót szeretnék adni ehhez az úthoz, az ima útjához, az ima élet útjához. Az egyiket nevezhetnénk a ráhagyatkozás imájának. Mi néha fáradtságosan keressük Istent, pedig ő tulajdonképpen az élet minden konkrét valóságában ott van. Ha a forrásra kapcsolódva élünk, akkor Istennek mindenhez köze van, ami velem történik, és minden róla tár föl valamit. Igen, Isten a realitásban van, a mi realitásunkban, a családunk történetében, az egészséges vagy beteg testemben, az adományaimban, amiket kaptam, az adottságaimban, a korlátaimban, a gazdagságomban és a szegénységemben. És amikor megnyílunk ennek a realitásnak, akik vagyunk, ami a mi életünk, és teljes szívből beleegyezünk ebbe, amikor elfogadom a konkrét helyzetemet, állapotomat, és nem valaki más akarok lenni, mint aki vagyok, akkor Isten közegében, Isten terében mozgok. Addig nehéz elfogadnunk a sorsunkat, amíg nem hisszük el, hogy Isten mindenben, minden mögött ott van, hogy ő valóságosan jelen van az életünkben.
Jeges Mirjam kármelita nővért hallották.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
ne maradjon lehangolt. Lélekhangoló, az Evangélikus Rádió misszió műsora. Lélekhangoló.
És a Szent Háromság Isten képe teljes világosságban és érzésben megjelent előttem, mint igazság. De minden kizáró katarzis fogalma tudná ezt leírni, de annak a teljes bizonyossága, hogy ez van. Ez létezik.
Köszöntjük kedves hallgatóinkat! Útmutatást, helyes irányba állást várunk, Isten arcát, kezének nyomát keressük az évről évre megrendezésre kerülő országos evangelizáció alkalmán. Ezt a célt szolgálják a zenei szolgálatok, igehirdetések, a szekciókban folytatott beszélgetések egyaránt. Kiemelt szerepet kap a személyes bizonyságtétel is. Műsorunkban hite megszületésének és máig tartó megélésének kulisszái mögé enged betekintést a nap egyik tanúságtevője, Rajkai Zoltán színművész, a Katona József Színház tagja.
Nagyon köszönöm az evangélikus testvérek meghívását, és szeretnék valami igazán építő, hasznos dolgot mondani. Hasonló a sorsunk, hasonló dolgokat élünk át, amikor újjászületünk, hiszen azt mondta a mi úrunk, hogy szükséges nektek újonnan születnetek. Senki sem mehet az atyához, csak is én általam mondja, és nem, ha nem történik meg ez az újjászületés, ez a megtérés, ez a rendezés az Istennel való kapcsolatban, akkor valahogy az életünk tulajdonképpen hiába való, és nem ér semmit. Én nem részesültem vallásos nevelésben. Nem voltam soha Isten tagadó, tulajdonképpen kultúrkeresztény voltam olyan értelemben, hogy katolikusként megkereszteltek, de soha nem jártunk gyülekezetbe, templomba, a családunkkal, a szüleimmel. Nem is foglalkoztam Isten dolgaival, a szokásos ünnepségeken, mint a karácsony, a húsvét, a keresztelők, az esküvők, vagy a temetések, igazából sosem találkoztam egyházi eseményekkel, vagy nem volt kapcsolatom semmilyen értelemben, sem a Szentírással, sem az Úrral. Aztán szép lassan természetesen, amivel nem voltam Isten tagadó, meg érzékeltem, hogy egy keresztény világban élek, meg érzékeltem, hogy a kereszténységnek azért vannak erényei, meg mindenféle jótékony dolgai a kultúrában, az építészetben, stb. Valahogy mégis kereszténynek gondoltam magam, nyilván mert ebbe születtem bele, de semmilyen élő, valódi kapcsolatom nem volt az Úrral. És akkor éltem az életemet, bulizgattam, ahogy szokásos fiatalokhoz, csajoztam mindenfelé, készültem a színművészetire, mert nagyon hamar eldőlt a gimnáziumban, hogy színész szeretnék lenni. És hát igyekeztem mindennek megfelelni, és azokat a trendeket, és azokat az elvárásokat követni, vagy azokat az elgondolásokat, hogy mitől lehetek híres, és igazán jó színész, mind szakmailag, mind a közönség szempontjából. Ez eléggé meredek dolog volt, mert lelkileg és fizikailag is feszegettem a határaimat. Az ember ilyenkor mindenbe belemegy, az élet bugyraiba, kipróbáltam mindenféle kábítószert, volt, hogy több kapcsolatom volt egyszerre nőkkel, a felszínen ezeket igyekeztem mind titkolni, és általában mindenhol azt az oldalamat mutatni a megfelelési kényszerből, ami jó és megfelelő, és igyekeztem az elvárásoknak mindenhogy megfelelni. A gimnáziumban volt egy barátnőm, akivel összejöttünk, nagyon kedves lány volt, és hát ilyen híjanász a zavaron kapcsolat indult el körülbelül 10 évig, hol szakítottunk, hol összejöttünk újra. És aztán egyszer már ezektől a dolgoktól, amiket én kipróbáltam, meg végigéltem, meg belementem mindenféle furcsa szituációkba az életemben, bármennyire is jó volt velük hencegni, és a szavak szintjén ezekkel dicsekedni, és hogy ezek úgy tűntek, hogy menő ember vagyok, mert minden összejött, siklóernyőztem, síjeltem, zenekart alapítottunk, nagyon jó szerepeket kaptam a színházba, sorozatokba, különböző világsztároknak lettem a szinkron hangja, kiváló filmekben, tévésorozatokban játszhattam, beutaztam az egész világot, Kolumbiától, New Yorkon át, Ausztráliáig, mindenféle előadásokkal. Tehát azt kell, hogy nagyon-nagyon jól ment a szekér, jól ment a pálya, de mégis valahogy attól, hogy mindig olyasmiket tettem, amikkel valójában a lelkem nem harmonizált, és valahogy nem stimmelt, nem voltam önazonos, ezért egyre nagyobb belső lelki feszültségek alakultak ki, és éreztem, hogy valami nagyon nem stimmel az életemben. Ezt akkor még nem tudtam pontosan, hogy mi. Bár voltak erre érdekes jelek, egy nagyon érdekes szituációt elmesélek, még 18 éves voltam körülbelül, amikor a kamaszként tulajdonképpen a világra ébredő értelmünkkel az egyik legjobb gyerekkori barátommal hosszasan beszélgettünk az élet értelméről, ilyen kamaszkori világmegváltás, és este vittem haza anyukám Ladájával a barátomat a Damjanics utcába, amikor megálltunk az a kapuja előtt, és még hosszan filozofálgattunk nagy szenvedélyesen arról, hogy valójában hogyan kell élni, meg mi az élet értelme, és egyszer azt találtam mondani mindenféle végiggondolás nélkül, hogy szerintem van egy könyv, ami az élet értelme. A barátom nézett rám, hogy mégis mire gondolok, milyen könyv. És azt mondtam, hogy szerintem ez a könyv a Biblia. Meg nézett rám, hogy ezt meg honnan veszem. Úgy tettem ezt a kijelentést, hogy soha egyetlen sort, semmit nem olvastam a Bibliából. A nagyapám egyszer adott 10 forintot, körülbelül 10 éves korom, hogy tanulja meg a mi atyánkot, mert vehetek belőle majd cigirágót, és akkor ezért megtanultam a mi atyánkot, de ezen kívül, hogy a Bibliában mi van, semmit nem tudtam, de mégis olyan nagyképűen és bátran kimertem jelenteni azt, hogy a Biblia az élet könyve, hogy aztán én magam is elhallgattam és elgondolkodtam, hogy az ember gondolatai vajon honnan jönnek? És aztán akkor kezdtem el ezen folyamatosan gondolkodni, hogy jó, van tehetségem, meg vannak képességeim, de azok honnan jönnek? De ezeket elhessegettem, mert azt gondoltam, hogy az emberből magából, amiket tanul, amit tud, amit csak úgy kapott, vagy ahogy született. Hogy ugorjak egy nagyot, ez a belső lelki feszültség egyszer csak azt a képet hozta elém, hogy olyan vagyok, mint egy olyan alma, ami kívül nagyon piros, nagyon szép, nagyon látványos, de belül rohad. És akkor barátnőmmel hol szakítottunk, hol összejöttünk újra, azt éreztem, hogy valami olyan válságban van az életem, és már 28 éves voltam, hogy valamit muszáj lenne lépni, és azt gondoltam, hogy egy házasság talán ezt a belső lelki feszültséget helyre billenteni. És elhatároztuk, hogy összeházasodunk. És akkor elkezdtünk templomot keresni az esküvő, természetesen katolikus templomokat, és mi egy nagy celeb esküvőt terveztünk, ahol majd mindenféle sajtó, meg tévé, meg a kollégák, a hírességek megjelennek. Ezért kerestünk ami szép templomot, és így elmentünk ide-oda katolikus templomokba, például a Mária Remetei templomhoz, mert valami szép fasort kerestünk, ami jó, látványos lehet egy ilyen nagy esküvőhöz. Bementünk egy misére, és vagy éreztük, hogy ez nagyon diszonáns, hogy mi valamit szeretnénk, amivel nem igazán tudunk azonosulni. Előttem, hogy is induljak el, oly sok mindent kérnék tőled én. Akkor sem lenne elég, akkor sem lenne.
Lélekhangoló evangélikus műsorunkban Rajkai Zoltán színművész hitéről szóló tanúságtételét hallhatják.
Egyszer a barátnőm oda tett elém egy nők lapját, amiben egy kétoldalas újságcikk volt egy alkoholista házaspárról, akik arról beszéltek ebben a cikkben, hogy hogy szabadultak meg az alkoholizmusukból, és hogy a házasságuk is hogy rendbe jött, pedig előtte milyen pokol volt az életük. Mondja nekem a Kriszti, hogy hát nézzük meg azt a templomot, hogy itt le van írva, hogy ez egy pasaréti református templom. És akkor jó, hát nézzük meg. És akkor elindultunk megkeresni a pasaréti református templomot, hát eljutottunk a pasaréti bencésekhez, bekupogtattunk, hát mondták, hogy ők nem a reformátusok. Meghívott minket teára, és szépen lerajzolt, hogy merre menjünk a reformátusokhoz. És még az emlékemben az van, hogy már este volt, sötét, ilyen késő délután, hogy még az ajtóban így integetett nekünk, hogy indultunk a reformátusok felé. Utólag persze nagyon mosolygok ezen, hogy milyen szépen működött a testvéri ökumené és a közösség, hogy útba igazítottak minket a bencések a reformátusokhoz. És hát mentünk, de nem találtunk templomot, kerestük a tornyot, de sehol nem volt. És végül elérkeztünk egy kis térre, ahol volt valami furcsa épület, külsőségeiben inkább hasonlított egy tornateremhez, mint templomhoz. Hát mi nem ilyen díszletet kerestünk az esküvőhöz. Ráadásul be volt zárva. Hétköznap volt. Be volt zárva, és oda volt írva, hogy Isten tisztelet vasárnap 8-kor, meg 10 órakor lehet jönni. Mondta a Kriszti, hogy azért jöjjünk vissza rá vasárnap, nézzük meg. Iszonyatos tömeg, be se fértem az ajtón, volt két oszlop, az egyik oszlopon rajta, Máté 26, barátom, miért jöttél? Néztem, mondom, ez most még provokálnak is, hát nem elég, hogy ide jövök egy tömegbe, alig bírok átverekedni magam ezen a tömegen, még itt, miért jöttem, hát én se tudom rá, de a tornaterem nem fog, biztos, hogy itt nem fogunk esküvőt tartani. Szemben a szószéken fölment a lelkész, akkor még nem tudtam, akkor még papnak hívtam, azt mondta, hogy áldás, békesség, testvérek, kicsit racsolt, mondom, na hát ez még beszélni se tud, szegény, ilyen nagyképűen. És hát elkezdett beszélni. És egy idő után a szószorosítnál leesett az állam. Ez ki? Cseri Kálmán lelkipásztor volt természetesen. Ez 1996-ban volt. És ott állt egy ember, beszélt hozzám. Mondom, néztem is a Krisztire, hogy most ezt hozzám beszél, vagy mi van? Ráadásul racsol. Nem hangsúlyoz különösebben, de úgy beszél, ahogy én színészként addig az előző életemben soha nem láttam embert beszélni. Olyan határozottan, olyan tisztán, olyan világosan, olyan egyértelműen, olyan mindaz, amit eddig kerestem az életemben, valahogy úgy elkezdett összeállni egy tömbé, vagy egy megfogalmazható értelem, hogy valójában mit is keresek. És nagyon érdekes, hogy egyetlen Isten tisztelet volt, és a végén ugye nálunk a liturgiában, az Úr imádsága előtt van egy körülbelül egy perces csend, hogy mindenki magában imádkozzon. És ott álltam a tömegbe, az oszlopnak szorítva, lehajtott fejjel, előtte soha nem is imádkoztam, azt se tudtam mi az, hogy imádkozni. Becsukott szemmel, 800 ember ott volt, vagy nem is tudom mennyi, az udvar is tele volt, meg a kert, meg mindenhol. Hallottam a madarak csicsergését. Annyira néma csend volt a templomban, és egyszer csak megszólalt egy hang bennem, hogy itthon vagy, megjöttél. És így föl is eszméltem, hogy ezt valaki mondta, vagy halucinálok. Kinéztem a Krisztire, hogy jaj, de ő is lehajtott feje ott állt. Ezt nem mondta senki, de olyan elementáris erő volt, és olyan megtapasztalás, amit eddig soha ilyet nem éreztem. Mondom, akkor majd meghűltem, vagy tényleg valaki szól. És ahogy kijöttünk a templomból utána, elkezdtük valahogy automatikusan, hogy ide vissza kell jönnünk. És elkezdtünk visszajárni oda, ebbe a templomba. És egyre többet jártunk vasárnaponként, és hallgattuk el a bácsi ige hirdetéseit, és egyre jobban elkezdett szólni az ige. És egyre jobban megértettem, és egyre jobban azt éreztem, hogy én tényleg hazajárok. És akkor elhatároztuk, hogy ez stimmel. Itt mind a kettőnknek lelkileg is, bármennyire is a külsőség nem az, és nem így képzeltük az esküvőnket, de valahol az a lelki tartalom, amit megszólal, az, amit itt kapunk lelki táplálékként, az valahol rezonál bennünk, és hogy ez önazonos. És ha már templomi esküvőt akarunk, akkor legalább úgy tartsunk templomi esküvőt, hogy annak van valami belső hitelessége. És hát elkezdtünk oda járni, aztán egy döntöttük, hogy itt fogunk összeházasodni, bementünk a lelkész hivatalból, egy nagyon furcsa, Süsi a sárkányban, a sárkányfőárushoz hasonló figura fogadott minket, és mondtuk, hogy szeretnénk itt összeházasodni. És hát elkezdte fölvenni az adatokat, és egyszer csak Krisztinek aznap volt a születésnapja, és mondta, hogy hát, hogy akkor ő elrohan, mert mindjárt visszajön. És kiment, elviharzott. Ott ültünk, hogy most mi a baj. Majd visszajött egy csomó ilyen könyvvel. És hogy ezt majd olvassuk el, és hogy boldog születésnapot, és ezt már jöjjünk, és akkor megbeszéljük, hogyan lesznek a továbbiak, de hogy kit szeretnénk, hogy ki adjon össze minket. Mi meg így néztünk, hogy ki, hát nyilván a lelkész úr a Cseri Kálmán. Ja, jó, mert vagyunk itt többen, meg én még csak itt segédlelkész vagyok, meg eddig csak temettem, de... És akkor mondtuk, hogy persze, hát akkor jó lenne, hát hogyne, hát akkor nyugodtan ön. És aztán végül ő volt Földvári Tibor, akkori segédlelkész, most már hosszú évek óta Pasaréti gyülekezet egyik oszlopos lelkésze. Úgyhogy végül Tibor adott össze minket Pasaréten 1997. augusztusában. Csak jártunk rendszeresen, és az ige dolgozott bennünk nagyon.
Lélekhangoló.
Elmentünk Nászútra, amit máig nem tudom, hogy tehettem meg színházi évad elején, szeptemberben, egy hónapra. Elmentünk Nászútra Franciaországba, meg Olaszországba, és volt egy nagyon érdekes élményem visszafelé, ezt jól értsék a testvérek, nem ez a megtérés feltétele, de ezt el kell mondjam, hiszen megtörtént velem, és ez is a része volt az életemnek, vagy a megtérésemnek, vagy az újjászületésemnek. Jöttünk hazafelé már éjszaka Svájcból, és úgy döntöttünk, hogy nem állunk meg, hanem egyfolytában jövünk. Kriszti aludt a hátsó ülésen, én jöttünk az autópályán valahol, már nem is tudom, hogy pontosan hol. Éjjel kettő körül lehetett. Egyszer csak azt látom, hogy lassítok, mert valami van az úton, eltűntek a sávok, és azt látom, hogy egy iszonyatosan borzalmas állapotban lévő ember fekszik az út közepén. De olyan szinten borzasztó állapotban, hogy én még embert így nem láttam, talán az etióp éhezőkről látunk néha ilyen képeket, amikor a testi szenvedések összes nyoma rajta van, de olyan szinten, hogy azt nem tudom igazából nagyon-nagyon bonyolultan és hosszú képekben tudnám leírni, de nem is ez volt a lényeges, hanem az, hogy a kisugárzása ennek a beteg testnek, annak a szörnyűsége és az összes fájdalma és kínja az valahogy érezhető és tapintható volt. És hát megálltam az autóval, ez természetesen nem így történt valószínűleg, ez én vízióm volt. Megálltam az autóval, kiszálltam, hogy hát föl kell vinnem, arrébb kell raknom az útról, mert hát nem tudok átmenni ezen a szakaszon, hogyha itt fekszik. És egészen elképesztően félelmetes és fájdalmas volt ezt a dolgot megtennem, hogy ezt fölemeljem ezt az embert, aki gyakorlatilag nem is volt súlya, mert annyira le volt fogyva, nem volt benne élet, vagy csak sebek, betegségek, minden nyomorúság. Fölemelem, és előttem van egy fej, ami ennek tökéletesen az ellentéte volt. A világ összes barátsága, ereje, bölcsessége, pozitív kisugárzása, én nem is tudom, ami egy olyan volt, mint amit az ember úgy minden álomban és minden érzéssel és minden szenvedéllyel együtt össze tud gyúrni, a pozitívum csúcsa, és hirtelen itt fogtam ezt a fejet a kezemben, eznek a testnek egy teljesen ellentmondásos módon levő fejét. És akkor egyszer csak világos volt, hogy ez Jézus Krisztus. Jézus Krisztus tartom a kezemben. Ő van itt. Ezzel a testen és ezzel a fejjel. Majd egy pillanatra szétnyílt valami, megjelent a Szentlélek, amit nem tudok, és megjelent maga az Úr. És a Szent Háromság Isten képe teljes világosságban és érzésben megjelent előttem, mint igazság. Amit most nem tudnék leírni, ez a mindent kizáró eufória tulajdonképpen, vagy a mindent kizáró katarzis fogalma tudná ezt leírni, de annak a teljes bizonyossága, hogy ez van. Ez létezik. Hogy van ezen a létező világon kívül az, amit a Szentírás tanít, a Szent Háromság Isten, Jézus Krisztus, az Atya, a Fiú, a Szentlélek van. De emberi ésszel és értelemmel teljesen fel nem fogható és meg nem magyarázható módon. Olyan mértékben földre rúgtam és elkezdtem zokogni, amiről később csak a Pál apostolnál damaszkuszi úton történt esetéhez tudok hasonlítani, bár én nem vakultam meg, hogy zokogni kezdtem megállás nélkül. És akkor arra csúttam fel, hogy vezetek, mennek a sávok tovább, és én zokogok. És akkor fölébredt a Kriszti, és kérdezte, hogy mi van, én nem tudtam válaszolni, meg kellett állnom az úton, félrehúzódtam, és körülbelül 20-25 percen keresztül nem tudtam megszólalni a zokogástól, csak sírni. És én már azt hittem, hogy baj van, az éjszaka közepén honnan hívjon Németországba mentőt, vagy most mi bajom van. Mondtam, hogy próbáltam mutatni, hogy nincs semmi bajom, majd mindjárt megpróbálok megnyugodni, de egy körülbelül 20-25 percig nem sikerült megnyugodnom. Szakadt föl minden ezzel kapcsolatban, a múltammal, a bűnösségem, minden, nem is tudom elmondani. És aztán így elkezdtem mondani neki valahogy nagy nehezen, amikor összeszedtem magam, hogy hát mi történt velem. És hazaérkeztünk valamikor, talán másnap hajnalban, pont vasárnap volt, és mondtam, hogy azonnal a templomba, az első Isten tiszteletre menjünk be, úgy, ahogy voltunk a Nászútról, beérkeztünk Pasarétre, Kálmán bácsi prédikált, és ott jött tulajdonképpen ennek az egésznek valahogy a mérleg nyelve, hogy helyre billent, hogy Kálmán, én szinte megálltam középen a bejáratnál tömegbe, és elkezdett hozzám beszélni, de tényleg, ott aztán konkrétan az összes ige, az egész ige hirdetés arról szólt, hogy igen, ez így van, az embernek ezt meg kell tapasztalnia, rá kell jönnie, fel kell vennie a keresztjét, és így nyilván nem hozzám beszélt, egy ige hirdetést tartott, és ott volt a legjobb barátom is akkor, valahogy ő is, akivel beszélgettem annó 18 éves koromban a kocsiba, ő is eljött velünk valamiért. Egyébként a Nászutat is úgy kezdtük, hogy vele együtt indultunk el, vicces volt. Ki volt írva, hogy Just Married, egy nő és két férfi. De valahogy visszaérkeztünk, és nyilván én fölhívtam, már nem emlékszem, hogy jöjjön ő is, mert olyan élményben volt részem, hogy muszáj valahogy a templomban kikulminálnunk, hogy így fejezzem ki magam. És akkor a Tobi is így nézett rám, mert ugye elmeséltem neki nyilván reggel, hogy mit történtek, hogy ez hogy. Hát így, az Úrnak minden lehetséges. És akkor történt az, hogy tulajdonképpen erősen, sok-sok imádsággal összejártunk rendszeresen esténként, akkor már rajzolódott ki bennem, hogy igen, tudatosan elhatározom, hogy én megtérek az Úr mellett, és le tudtam térdelni, és kimondani, hogy Jézus Krisztus, a te tanítványod szeretnék lenni, és te vagy Uram, és megváltom, és az életemet innentől kezdve a te követésedben és a te hozzád tartozásban szeretném, mint keresztény Krisztushoz tartozó és Krisztus követő élni. Onnantól gyakorlatilag az Úr megáldotta az életünket, született 4 szép gyermekünk, 2 fiú és 2 lány, ami óriási kegyelem, hogy mindannyian hitbe járnak, megtértek ők is, ami egyszerűen fölfoghatatlan ajándék.
Jézus, légy velem, el ne tántorodjék tőled életem. Félelem, ha bánt vagy, nyereség kísért, tőled elszakadnom, ne hagyj, ne hagyj semmiért. Ha a világ engem csábít, hívogat.
Hosszú évek teltek a langyos keresztényként is, amikor az ember eltávolodik, letér a keskeny útról, különböző módokon visszakeveredik, hol közel, hol távol. De tavaly augusztusban velünk is történt még egy eset, amit muszáj elmondanom, hogy Krisztinél egyszer csak méhdaganatot diagnosztizáltak, és egy előrehaladottabb stádiumban, miért nem lehet műteni, sőt, kemoterápiát javasoltak először, el is indultunk ezen az úton, természetesen minden szívünkkel, lelkünkkel, idegszálunkkal Krisztusba kapaszkodva. Kemoterápia 4 hónap után már nem volt hatásos, irgalmatlan fájdalmai lettek, gyakorlatilag a halálárnyék a völgyébe sétáltunk minden szempontból. Végül már nem csak hogy a fájdalomcsillapítótól fájdalomcsillapítóik, hanem kemény morfiumos tapaszok, stb. És kaptuk közben folyamatosan a megerősítő igéket, de felsorolni sem tudom, százával. Olyan volt, mintha Jézus SMS-ezett volna velünk konkrétan. Testvérek százai elkezdtek imádkozni a gyülekezetben, gyülekezeten kívül, nagyon sokan, közösségekbe, és egyre több csodát éltünk meg. Kiírtak egy 28 napos sugárkezelést, de hát akkor már tudtuk, hogy nyirokátétek vannak, és a Kriszti orvos egyébként, a feleségem, gyermekorvos, minden dologgal tisztában van. És nagyon-nagyon erősen imádkoztunk, és imádkozott, hogy csak olyan kezelést kapjon, ami hasznos, és hogy ami, mert az igék is ezt sugalták végig, sőt, már az első pillanattól az volt, hogy már túl vagy rajta, már meggyógyultál. Tehát már úgy kellett vegyük ezt a betegséget, hogy már túl vagyunk rajta, és ez elképesztően hiterősítő volt, nem csak az Istennel való kapcsolatban, hanem a mi kapcsolatunkban is. Ki tudtuk mondani szinte már az elején, hogy igazából ez egy kegyelem, ez a betegség a mi hasznunkra és épülésünkre, mert ha úgy éljük tovább az életünket, langyos keresztényként idézőjelben, bár hitben járva, akkor nem tudunk megtisztulni, és nem tarthatunk hozzá, hiszen ha nincs meg bennünk az a, nem megyünk végig a megszentelődés útján, ami kizárólag és szinte kivétel nélkül mindig nehézségeken, bajokon, problémákon, megpróbáltatásokon, kudarcokon megy át úgy, hogy az ember megkapja Krisztustól azt a minden értelmet meghaladó békességet. Akkor is, hogyha már minden ár összecsap a feje fölött, és minden lehetetlennek látszik. És ezt mi megtapasztaltuk, és mérhetetlen módon szorosabbra fűzte a kapcsolatot Krisztussal. És aztán imádkozott, hogy olyan kezelés kapjon, ami leghasznosabb számára. Betolták a sugárkezelő gépbe, nyomkodja a hölgy a gombot, vagy nem tudom, mondta, hogy hát sajnos elromlott a gép. Kriszti kijött, hogy jó, hát akkor most nem tudják megjavítani, jöjjünk vissza holnap. Másnap visszamentünk, megy a gép, sorban állunk, 15-20 percet kellett várni, mire beért, elromlott a gép. Harmadnap megint elromlott. Negyednap szóltak telefonon, hogy ne menjünk, mert rossz a gép. Néztünk, hogy mi lesz. Eltelt egy hét, jött a hétvége. Következő egy hétfőn betelefonáltunk, hogy menjünk-e, mondták, ne menjünk, rossz a gép. Mondtuk, hogy egész nap rossz volt. Nem, most romlott el egy órája. Szent estét, az egész karácsonyi ünnepeket így, hogy akkor vissza kell mennünk karácsony után. Karácsony után visszamentünk, működik a gép, hát akkor mégiscsak mennünk kell, mert közben mondta az onkológus professzor azt, hogy menjünk, menjünk, muszáj, meg mondta az ottani onkológus, hogy muszáj, akkor is, hogyha hogyha azt gondoljuk, hogy nem jó, elromlott a gép. Egészen addig romlott el a gép, míg egyetlen kezelésre sem kell bemennünk. Akkor mondta az onkológus azt, hogy rendben van, megkapjuk, meg tudja igényelni az immunterápiát, ez egy új terápia, de hát ez 60 nap. Ez már januárban volt. Krisztinek szörnyű fájdalmai voltak. Mondta az onkológus azt mondja, professzor azt mondja, akkor megrendeli az immunterápiát, és imádkoztunk, és mondta, hogy 60 nap, hogy akkor kezdjünk el egy másik kemoterápiás kezelés, mert nem maradhat kezelés nélkül. Ez egy régebbi típusú kemoterápia, de ugyanolyan hasznos, csak sokkal rosszabb mellékhatásai vannak. Belementünk, kezdjük el. Telefonál a professzor azt mondja, hogy mi kik vagyunk? Mondjuk, hogy? Hát megkaptuk az immunterápiára az engedélyt. Ilyet ő még életében nem látott 40 év alatt, hogy valaki 3 nap alatt kapjon meg egy engedélyt. Mondtuk, hogy mi erről nem tudunk, mi csak szeretjük az Urat. Valószínűleg minket is szeret ennyire. És azt mondta, hát most nem is tudja elkezdeni a kezelést, mert meg kell várni a 3 hét lefutást, ha nem adja be az immunterápiát, hogyha tudja, hogy 3 nap alatt mi megkapjuk az engedélyt. Elkezdődött az immunterápia, és szép lassan elmúltak a tünetek, visszahúzódtak a nyirokcsomók, Kriszti állapota egyre jobb lett, visszahízott, visszanőtt a haja. Nem is tudom elmondani ezt a kegyelmet, hogy szinte teljes értékű életet élünk most már, bár a kezelés még tart, bár betegség elméletileg van, az élet olyan és úgy intézte a mi Urunk Jézus Krisztus, hogy gyakorlatilag a te hited megtartott és meggyógyított. Egyszerűen nem képtelen vagyok ezt a hálát bármilyen szinten is, azon túl, hogy ideálok a testvérek elé, és bizonyságot teszek erről a valóságáról és az igazságáról, ezt, hogy igen, Jézus Krisztus az út, az igazság és az élet, és mindaz, ami ezen kívül van, az hiába való, és maga a halál. Úgyhogy higgyetek Krisztusban.
Kedves hallgatóink, műsorunkban az evangélikus országos evangelizáció alkalmáról osztottunk meg egy felvételt. A nap egyik tanúságtévője Rajkai Zoltán színművész, a Katona József Színház társulatának tagja volt. Webcímünk misszió.lutheran.hu, ahol az igehirdetés menü alatt található több hallgatnivaló és beszámoló az evangelizációs napról. Az Evangélikus Rádió Misszió műsorával kapcsolatban kereshetnek minket e-mailen, az evmis@lutheran.hu címen, illetve küldhetnek nekünk SMS-t a 0620-620-3679-es számra. Mára szeretettel búcsúzunk hallgatóinktól, további jó rádiózást kívánunk. Erős vár a mi Istenünk.
A vigasztalás forrása, csak te vagy én Jézusom, békét szomjazó lelkünket, te vezérled jó úton. Ó, világ, oly szép napom, hogyha bánat terhenyom, fordítsd felém szent orcádat. Fény öröm csak tőled árad. Örvendj lelkem, nézd az Úr jő, íme, hogy meghallgatott, nézd felé, tart, menj el hébe.